Kedves gyülekezet, ma délelőtti szombatiskolai tanulmányunk Dániel könyve 10. fejezete volt. Erről a fejezetről méltán elmondhatjuk azt, hogy a Biblia egyik legcsodálatosabb fejezete. Nem tudom, ki hogy van ezzel, én megvallom, hogy az egész Dániel könyve szombatiskolai tanulmányban számomra ez volt a legkülönösebb és legmélységesebb fejezet, ez a 10. És sok más fontos dolog mellett ez a fejezet rátereli figyelmünket az imádság kérdésére is. Biztos, hogy az imádság és a helyes és hittel teljes imádság ez az egész hitéletünk alapvető problémája. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy összes gyengeségünk és kudarcunk oka az, hogy nem ismerjük és nem tudjuk gyakorolni az igazi hittel teljes imádságot. De olyan elgondolkoztató, ha az ember próbálja egy kicsit ezt áttekinteni, amit az írás mond, hogy tulajdonképpen mi Istennel élő szövetségben az imádság által lehetünk. A hittel teljes imádság által kaphatunk az Isten hatalmából. A keresztény életnek a lényege az, hogy szövetséget kötünk az Istennel, ugye a keresztség ennek a kifejezése, hogy ezentúl a saját személyes életünk harcát, hogy végül is győzzünk önmagunk felett, és igaz emberekké váljunk, és az egész földi szolgálatunkat nem a saját erőnkkel akarjuk pusztán harcolni, hanem az égi hatalom, az isteni segítség megnyilatkozására számítunk. Ugye az egész bibliai megváltás eszmének a lényege a szövetség, az Istennel való szövetség. És ennek a szövetségnek az áldásaiban kizárólag a hittel teljes imádság által részesülhetünk. Ez az az eszköz, amellyel segítségül hívjuk Istent a javunkra. Amikor ilyen igéket olvasunk a Szentírásban, például a Római Levél első fejezet 16. versében Pál híres, diadalmas vallomása, amikor azt mondja, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Amikor ilyen igét olvasunk, akkor úgy valahogy úgy összeszorul az ember torka, hogy hát hatalom, hogy azt mondja, hogy Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, de hát pontosan ez okozza a sok kételyt, sokszor a mi részünkről is, meg általában az egész világ részéről, hogy hol van a hatalom a kereszténység életében, hol van az egyes keresztények életében a hatalom, és hol van az a jóra való, valódi hatalom, a szépség és az igazság hatalma a kereszténység életében. Az Úr Jézus Krisztus mondotta önmagáról, nékem adatot minden hatalom mennyen és földön. Éppen Dániel könyve 10. fejezete mutatja be Krisztust, mint a mi fejedelmünket, aki a te néped fiaiért áll, az ő isteni fenségében és dicsőségében. De még egyszer megkérdezem, megmutatkozik a mi személyes életünkön, vagy a keresztény egyház életében megmutatkozik, hogy ilyen fejedelme van, aki minden hatalom mennyen és földön. És hogy az evangélium az Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére. Kétségtelen, hogy az egyetlen oka annak, hogy a mi fejedelmünk hatalma a vele kötött szövetségben nem nyilatkozhat meg úgy a mi javunkra, mint ahogy lehetne és szükséges lenne. Ennek az egyetlen oka, hogy mi nem ismerjük és nem tudjuk gyakorolni az igazi hittel teljes imádságot. Ezért ma beszéljünk erről a kérdésről, hozzá kapcsolódva szombatiskolai tanulmányunkhoz. Lapozzuk fel Márk evangélium a 11. fejezetét, és Jézus szavait szeretném idézni, mint egy Biblia tanulmányunk alapigéjeként. Tehát Márk evangélium a 11. fejezetéből fogom olvasni az ígét, a 22. verstől a 26-ig. Márk evangélium a 11. fejezetéből a 22. verstől a 26-ig. És Jézus mondta nékik, legyen hitetek Istenben, mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek és meg lesz néktek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátjátok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. A kiemelkedő ige itt a 24. vers, ahol Jézus a legvilágosabban mondja, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek és meg lesz néktek. Nem tudom, vajon nem töprengtünk-e ezen, hogy hát az egész imádság ezen fordul meg, és hogy az Isten hatalma a mi imáinkra megnyilatkozzék. Egy hasonló igeszakaszt találunk Jakab apostol levelében, és talán ezt is olvassuk el, hogy lássuk, mennyire megerősíti ezt a Szentírás, hogy úgy imádkozzunk, hogy higgyük azt, amit könyörgésünkben kérünk. Jakab apostol levele első fejezetében, így olvasom a 4. verstől a 8. Tehát Jakab apostol első levele, első fejezetében, a 4. verstől a 8. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedve. Mert aki kételkedik, hasonló a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ides tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. Kicsit javítsuk ki a fordítást, a két szívű. A két szívű a minden útjában állhatatlan ember. Tehát határozottan azt olvastuk, hogy ha például imádkozunk is, a kitartásban tökéletes cselekedet legyen, és kérjünk hittel, semmi sem kételkedve, mert a két szívű az állhatatlan, a kételkedő ember nem kaphat Istentől. Hát mondjuk ki csak, hogy milyen kérdések merülnek fel bennünk ezzel kapcsolatban. Hát az első az, hogy ez lenne a feltétel. Nekünk sokszor úgy tűnik, hogy valaki hinni tudja azt, hogy amit kér, az meg lesz, ez mintha olyan képesség vagy egyéniség kérdése lenne. És úgy fölmerül bennünk az a kérdés, hát ezen múlik? Hát hol erkölcsi feltétel ez? Hogy aki komolyan tudja venni, aki hiszi, hogy amit kér, az meg lesz, annak az imája hallgattatik meg. Valami olyasminek tűnik, hogy aki annyira bele tudja élni magát, nekünk úgy tűnik, hogy ez egy ilyen személyes képesség kérdése, hogy ő azt úgy veszi, hogy az bizonyos hiszi, hogy meg lesz, annak az imája hallgattatik meg. Majdnem még olyan gyanakvó rossz gondolat is befurakszik az elménkbe, hogy hát valamiféle varázslat ez. Szóval aki egészen hiszi és beleéli magát, az, annak az imája hallgattatik meg. Őszintén ki kell mondanunk ezeket a kérdéseket, mert annyira hangsúlyos ez a két ige, Jézus kijelentése és Jakab szava, hogy ez a döntő, hogy kérni hittel, semmit sem kételkedve, és hinni, hogy amit könyörgésünkben kérünk, az meg lesz. Azután a másik kérdésünk ezekkel a határozott kijelentésekkel szemben az, hogy hát nem elbizakodottság, hogy mi úgy kérjünk, hogy biztosan tudjuk, hogy ez meg lesz. Hát először is ott van az a kérdés, hogy vajon a mi kérésünk egyáltalán elfogadható-e az Istennél, vagy megegyezik-e az akaratával. De azt kérdezzük, hát nem valami elvakult magabiztosság ez, hogyha valaki úgy imádkozik, hogy ő biztos benne, hogy meg lesz, pedig hát kérdés, hogy a kérése helyén való-e. És van még egy dolog, ami felmerül bennünk, hogy nem elbizakodottság, illetve ezzel kapcsolatban ott van a gondolatainkban, és pedig az, hogy hát mi méltatlanok vagyunk. Hát nem valami túlzás az, hogy mi olyan biztosak vagyunk, hogy az imádságunk meghallgattatik. Vajon Isten megbocsátja-e a mi vétkeinket, vagy megbocsáthatja-e a mi vétkeinket, elfogadhat-e minket, teljesítheti-e a kérésünket. Talán ezeknél az utóbbi kéréseknél kezdjük, és úgy térjünk vissza az elsőhöz, hogy hát ez lenne a feltétel, hogy kérje hittel, semmit sem kételkedve. Hát először is nagyon határozottan mondjuk ki azt, hogy igenis nagyon meg kell fontolnunk, hogy a Jóistentől mit kérünk. Ilyen határozottan szeretném mondani, hogy csak olyat kérjünk a Jóistentől, amiről biztosan tudjuk, hogy megegyezik az ő akaratával, az helyén való, és arra azt a kérést ő meghallgatja. Tehát még egyszer határozottan szeretném mondani, igen, ha érett korú keresztények vagyunk, és érett módon imádkozunk, akkor csak is olyan kérésekkel járuljunk Isten elé, amelyek bizonyos, hogy akaratával megegyező és helyes kérések. Szeretnék ezzel kapcsolatban arra utalni, hogy ha valaki földi nagyságtól kérnénk valamit, akkor is megfontoljuk, hogy milyen kéréssel járuljunk elé. Egy mélységes tiszteletlenség és egy komolytalanság Istennek csak úgy, ahogy eszünkbe jut akármit kérni tőle, hát majd ő kiválogatja, vagy majd eldönti, hogy mit hallgat meg. Szóval így csak olyan ember imádkozik, aki nem ismeri az Istent. Aki az Istent ismeri, és aki érett keresztény, az feltétlenül úgy imádkozik, hogy igen, megfontolja a kéréseit. Azt mondja a Szentírás, hogy mikor mi imádkozunk, az Isten titkon néz. Egy másik helyen azt mondja, hogy aki elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik hozzáfordulnak. Tehát azt mondja, az imádság mindig komoly dolog. Az Isten a maga részéről annyira komolyan veszi, hogy ő titkon néz minket. És nekünk is olyan komolyan kell venni az imádságot, hogy ő létezik, és ő hallja, és ő válaszolni kíván a mi imádságunkra. Ha pedig komolyan vesszük, hogy Isten létezik, és mikor egy ember komolyan hozzá akar beszélni, akkor ő titkon nézi, akkor fontoljuk meg, hogy mit mondunk. Tehát ha nem csak úgy mondjuk, hogy vagy használ, vagy nem, vagy hát ha használ, vagy ki tudja, és csak úgy elmondunk valamit, hanem komolyan vesszük, hogy ő néz és hallgat ránk, akkor természetes, hogy a mindenható Isten elé terjesztendő kéréseinket megfontoljuk. És rögtön tegyük fel azt a kérdést, de miből tudhatjuk meg, hogy mi a mérce ahhoz, hogy melyek azok a kérések, amelyek helyén valóak is, és Isten akarata szerint való kérések, és biztosak lehetünk, hogy meghallgatja őket. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja a Lukács evangélium a 11. fejezetében, hogy a mi mennyei atyánk készségesen ad jókat és szent lelket azoknak, akik kérnek tőle. Tehát akkor itt a meghatározás. Kérhetünk a jó Istentől jókat és szent lelket. És mi az, hogy jó? Ehhez pedig az ő igéje a mérték. A Jóisten azt akarja, hogy mi érett tanítványok legyünk, akik ismerjük az ő igéjét. Akik teljesen átveszük az Isten igéjéből tanult gondolkodásmódot, és jókat kérünk. Tudjuk, hogy melyek azok a jók, amelyek az Isten törvényével, a nagy szeretet törvénnyel megegyeznek, amelyek igazságosak és önzetlenek, és hogy ezeket kérjük tőle. Itt külön szeretném megemlíteni azt, hogy az ígéből azt értjük meg, hogy jókat és szent lelket kérni. Ez különösképpen azt jelenti, hogy a nagy küzdelemben hívjuk segítségül Istent. A saját életünkben, hogy önmagunk felett a győzelmet elérjük, és az Isten művéért könyörgünk, a megváltás művéért, az egyes emberek körül folyó, és az Isten egész megváltási terve körül folyó történelmi küzdelemért imádkozzunk. Szeretnék itt emlékeztetni arra, hogy a mi atyánk első három kérése hogy hangzik. Ugye az első, hogy szenteltessék meg a te neved. A második, jöjjön el a te országod. És a harmadik, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. És csak a negyedik az, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És mi ránk milyen jellemző általánosan az egész kereszténységünk, hogy azt az első három kérést azt szinte nem is értjük, és nem is kerül elő az imádságunkban. Pedig Dániel könyve 10. fejezete éppen mire tanított bennünket? A próféta is miért imádkozott küzdve? Az Isten országa ügyéért, az Isten művéért. Tehát Jézus arra tanított bennünket, szinte az ölt testet a mi atyánkban, amit később így mond a hegyi beszédben, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát. És a többiek az evilágia jelen életre vonatkozó dolgok megadatnak néktek. Tehát a jókat kérni a Jóistentől az mindenek előtt azt jelenti, hogy mi tudjuk, hogy az életben melyek a legfontosabb dolgok. A legfontosabb dolgok azok, hogy szent és igaz életet tudjunk élni. Mindenek előtt szent lelket kérünk az Istentől, erőt a személyes életünkben a győzelemhez. És imádkozunk az Isten országa eljöveteléért, ami tudjuk, hogy azt jelenti, hogy az Isten országa növekedéséért, az emberek megmentésének a művéért, az egyes emberek körül folyó küzdelemben imádkozunk együttérzéssel. Az Isten akarata megvalósulásáért a Földön. És jó az, és milyen szép az, hogy Isten azt mondja, hogy a mindennapi kenyérért, ami mindennapi gondjainkért is forduljunk hozzá. De ne ezekből álljanak a mi imádságaink. Mi nagyon sokszor itt követjük el a hibát, hogy mi nem fontoljuk meg, egyáltalán nem gyakoroljuk azt, hogy meggondoljuk, hogy az Istentől mit kérünk. Csak ami eszünkbe jut, ezt azt mondunk, magunk se gondoljuk komolyan, és magunk se kérjük komolyan. Kérünk e világi mindennapi dolgokat, amelyek éppen foglalkoztatnak, és ezzel teljesen lealacsonyítjuk önmagunkban is az Isten képet, és tulajdonképpen tiszteletlen kérésekkel járulunk elé. Gondoljunk arra, hogy Krisztus megváltó, és a gonoszszal és a bűnnel szembeni harcban áll az ő szövetsége mindenek felett. készséges a mi mindennapi gondjainkban is szabadítani és segíteni. De mindenek előtt az ő kegyelmét akarja nyilvánítani nékünk a gonosszal folytatott harcunkban, tehát mi tanuljunk meg jókat és szent lelket kérni tőle. És nagyon határozottan mondhatjuk azt, hogy egy érett keresztény ember tudja, hogy mit kér az Istentől, és csak olyat kér, amiről tudja, hogy jó, és az Isten akaratával megegyező, és bizonyos, hogy az Isten meghallgatja és megadja azt a kérést. Tehát ezt az aggodalmat már zárjuk is ki, hogy én hogy is hihetnék biztosan abban, hogy Isten meghallgat, mert hiszen nem tudom, hogy vajon az akaratával megegyező-e a kérésem. Ezt az ellenvetést zárjuk ki, mert kérjünk olyat, és csak azt kérjünk, ami bizonyos, hogy az Isten akaratával megegyező, tisztelettel, megfontoltan és komolyan. Azután azt mondtuk, hogy egy másik aggodalmunk, hogy hogy lehetek én biztos abban, hogy Isten meghallgat, és ezt eleve hiszem, mert hát vajon méltóak vagyunk-e, és az Isten elfogadhat-e, és megbocsáthatja el mi bűneinket. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy hát ez egy olyan dolog, hogy Isten vajon megbocsátja el bűneinket, hogy ez mindegy, hogy ebben lehet bizonytalankodni. A bűn elválaszt Istentől. A bűnbocsánatot elnyerni egy adott vétkezés után, vagy egy Istentől való eltávolodás nyomán visszatalálni hozzá, ez nem olyan dolog, hogy vagy idézőjelbe teszem, vagy sikerül, vagy nem, vagy az Isten meghallgat, vagy nem, vagy elfogad, vagy nem. Egy hívő ember számára ez létkérdés. Tudjuk, hogy abszolút kiszolgáltatottságban vagyunk, ha nem vagyunk szoros szövetségben Istennel, és hogy veszteség, vereség és iszonyatos kockázat minden idő, és minden tett, amit az Istentől eltávolodva valósítunk meg. Tehát a bűnbocsánat az olyan dolog, hogy azt mindenképpen el kell nyernünk. És a Szentírásban igazán olvassuk például, az a vakon született ember nagyon találóan mondta, hogy tudjuk, hogy az Isten a bűnösöket nem hallgatja meg, hanem azokat hallgatja meg, akik őt félik és az ő parancsolatait megtartják. Ez igaz. És ösztönösen mi is ezt érezzük, hogy Isten bűnnel együtt nem hallgathat meg, és nem állhat meg. És tény, hogy mi mindnyájan vétkesek vagyunk. De az az ígéret is áll, amit Jézus így mondott, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát a megigazulást, a bűnbocsánatot, azt el lehet és el kell nyerni Istentől. Tehát nincsen ilyen, hogy én most egy olyan állapotban vagyok, hogy nem imádkozhatok. Hanem ha én olyan állapotban vagyok, akkor sietve keressem a megigazulást és a bűnbocsánatot. És már is imádkozhatok. És az Isten bizonyos, hogy elfogad. Ő mondotta azt, hogy akik ilyen segítségért folyamodnak hozzá, azokat ő semmiképpen ki nem veti. Ő mondotta azt, hogy a bűnösök barátja és a betegek orvosa. Tehát ha megvalljuk bűneinket, mondja az írás, hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Nagyon lényeges dolgokra kell csupán emlékeznünk, hogy van a megigazulás és a bűnrendezés Istennel. Talán csak a három legfontosabbat említem. Az első az, hogy ne érjük be azzal, hogy mi a bűneinket felismerjük, ahogy mi tudjuk. Az igazi bűnbánat az Istentől kéri a szív megvizsgálását, és hogy ő vezessen igazi bűnbánatra. Ugye Dávid így kérte a jó Istentől, Uram, vizsgálj meg engem, és ismerd meg szívemet, és te lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Mindenféle olyan gyakorlatnak, amikor nem Istentől közvetlenül kérünk bocsánatot, ez a nagy hátránya. Amikor azt hiszük, hogy mi magunk ki tudjuk magunkból termelni a bűnbánatot és egy helyes bűnvallomást kialakítani. Nekünk, amikor megigazulásra van szükségünk és erre vágyakozunk, akkor az Istent kell kérnünk, hogy te vizsgáld meg szívemet, te lásd meg, nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Mert maga az írás mondja, hogy családabb a szív mindennél, és kicsoda ismerheti azt. Csak az Isten egyedül. És azt kell kérnünk, hogy ő vezessen igazi bűnbánatra. És ő vezessen el olyan bűnvallásra, amely nem a mi önismeretünkre épül, hanem az ő szent lelkének a belső meggyőzésére, ahogyan a tévedéseket, a rejtett bűnöket és hibákat is feltárja bennünk. A másik döntő dolog pedig az, hogy amikor Istenhez megigazulásért, bűnbocsánatért folyamodunk, akkor ne azt kérjük, hogy a büntetéstől mentsen fel, és mint egy jogilag rendezze a mi bűnünket, vagy hogy a kegyelmében tartson meg továbbra is. hanem az őszinte bűnbánat az mindig szabadítást is kér. Tulajdonképpen sértő és helytelen Istenhez bármilyen más bocsánatkéréssel fordulni, mint amelyben azt is kérjük, hogy tisztítson meg és szabadítson is meg az ő ígérete szerint abból a bűnből és hibából, amitből szabadulást kérünk. És egy harmadik dolog, ami döntő a megigazulás kérésnél, hogy ha bárki ellen bármi panaszunk van, neheztelés, harag a mi lelkünkben, ettől felszabaduljunk. Lehet, hogy olyan gondolataink vannak, de hiszen ha valaki, hát tényleg nem szó szerint, de szinte gyilkosa az életemnek, és semmiféle megbánás és megjobbulás nem mutatkozik benne, hát most én hogyan engedjek fel vele szemben? A Szentírás nem azt mondja, hogy fessük szépre vagy tisztára az ilyen tettet vagy az ilyen embert, de azt, hogy az én lelkemben oda arra az álláspontra helyezkedjek, hogy nekem nincs erkölcsi alapom ítélkezni egyetlen vétkes ember felett sem, mert én is magam gyenge ember vagyok, ezt elvárja az Isten. És azt mondjam, hogy annál szánalomra méltóbb az az ember, minél keményebb a bűnben és a rosszban. És én még mindig nem átkot kérek rá, hanem az Isten irgalmasságát, hogy ebből a megkötözöttségből, ebből a sötétségből szabadítsa meg. Mert bűnnel együtt nyilván nem üdvözítheti őt sem. Tehát ez a lelkünkben ez a felengedés, hogy mi letegyünk arról, hogy mi bárki felett ítélkezünk, és hogy mi bárkinek kárát és nyomorúságát kívánjuk, ettől fel kell szabadulni a lelkünkben. Figyeljük meg, hogy az Úr Jézus Krisztus itt a Márk evangéliumában felolvasott szövegnél is, itt sem mulasztott el, megfigyelhetjük, hogy valahányszor az imádságról szólt és az ima meghallgatásról mindig hozzátette. És mikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. És aztán még hozzátesz, hogy nyilvánvaló legyen. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Tehát még egyszer mondom, kell aggódnunk amiatt, hogy én nem vagyok méltó. Hogy hát de vajon az Isten meghallgathat-e engem, mikor én ilyen vétkes vagyok, és nekem rendezetlen dolgaim vannak. Távol élni az Istentől, bűnben maradni, ez életveszélyes, és üdvösség veszélyes. Ezért haladéktalanul keressük a megigazítást és a megbocsátást. És ha ezt a három dolgot megtesszük, azt, hogy az Istent kérjük, hogy ő vizsgálja fel meg szívünket, és ő vezessen igazi bűnbánatra, nem egyszerűen csak a saját önismeretünkre és bűnvallomásunkra támaszkodunk. Hogyha azt is kérjük, hogy szabadítson meg és tisztítson meg ezektől, és ha készek vagyunk mi is mindenkinek megbocsátani, és teljesen felszabadultan viszonyulni összes ellenségeinkhez, és azokhoz, akik nyomorúságot és kárt okoztak nékünk, akkor egészen bizonyos, és semmi, de semmi akadálya nem lehet annak, hogy az Isten nekünk megbocsásson. Akkor hű is igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. És akkor megkérdezem, ha ez a két dolog elhárult, tehát ha azon nem kell aggódni, hogy de vajon olyat kérek-e, ami az Isten előtt elfogadható. Nem kell azon aggódni, hogy vajon Isten elfogad-e, vajon megbocsát-e, mert először csak olyat kértünk, ami akaratával megegyező. És megfontoltan kértünk, és komolyan kértünk. Mi bizonyosak vagyunk az ige alapján, hogy jó és helyes az a kérés előtte. És ha megigazulás nyomán kérünk, hogy a mi imádságunkkal egyidejűleg elrendezzük a mi bűneinket Istennel is, és lelkünk összhangba jut vele, akkor miért ne hihetnénk azt, hogy az Isten meghallgat? Még egyetlen lehetőség lenne, hogy az Istennél változó hangulatok vannak, vagy változó viszonyulás hozzánk, de van ilyen. Ezt a gondolatot tökéletesen ki kell zárni. A Szentírás a leghatározottabban mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. És azt mondja a mennyei atyáról is, hogy nála nincs változás, vagy a változásnak árnyéka. És Isten igaz, és Isten irgalmas. Ez az ő jellemének a döntő meghatározója, igaz és irgalmas. Tehát, hogyha ilyen nincs, hogy az Istennek a magatartása változnék irántunk, mi pedig akarata szerint kérünk jókat és szent lelket, és megigazulás nyomán kérünk, akkor mi igenis teljesen biztosak lehetünk abban, hogy amit könyörgésünkben kérünk, azt megadja nékünk. Akkor megkérdezem, hogy miért nem imádkozunk mi így hittel semmit sem kételkedve? Miért nem gyakoroljuk azt az imádságot? Látjuk, hogy ezt nagyon egyszerűen megvalósítható, hogy hogy kérjünk úgy, hogy amit könyörgésünkben kérünk, hisszük, hogy megkapjuk. Mert ha ezek a feltételek adva vannak, az Isten ígéretei szilárdak és megváltozhatatlanok. Azt hiszem, mindnyájan érezzük, hogy a válasz valahol ott van, hogy mi lelkileg restek vagyunk komolyan imádkozni. Igazán nem becsüljük meg azt, hogy Isten titkon néz, ha imádkozunk. Szinte kicsit félünk az Isten jelenlététől. És lelkileg, csak ezt tudom mondani, restek vagyunk ahhoz, hogy színe elé járuljunk, és mi megfontolt kéréseket terjesszünk elé. Érezzük azt is, hogy ez az élet teljes odaadásával jár együtt. Érezzük, hogy Istentől komolyan kérni, ez magával vonja az Isten iránti odaszentelődésnek a kívánalmát, és valljuk be, hogy ami természetünk ösztönösen vonakodik ettől. És vonakodunk az igazi megigazulás, az igazi bűnbocsánat elnyerésétől is sokszor. Tudjuk, hogy eltávolodtunk Istentől, tudjuk, hogy vétkeztünk, de ezeket az igen egyszerű dolgokat, az Isten előtti teljes megalázkodás, és az, hogy mi tényleg szakítani akarjunk a mi bűneinkkel, hogy az Isten tisztítson is meg azoktól, végleg szabadítson meg. Egyszerűen nem kellenek többé. Akarjuk megtenni azt sem, hogy a panaszokat, a nehezteléseket, az ellenségeskedéseket feladjuk más emberek iránt. És ilyen kis dolgok, ilyen emberi gyarlóságok zárnak el bennünket attól a kimondhatatlan áldástól, amelyet pedig élvezhetnénk. Hogyha kérünk hittel, semmit sem kételkedve, kérünk jókat és megigazulás nyomán, és nyugodtan hihetjük, hogy az Isten megadja azokat. Az Istennek nem az a szándéka, hogy olyan vergődő legyen az ő műve a földön, és hogy olyan kevés hatalom és égi segítség nyilatkozzék meg a mi személyes életünkben. Nézzük meg az Úr Jézus Krisztus, milyen határozottan kezdte ezt az igeszakaszt, amit felolvastunk, legyen hitetek Istenben. És ugye egy egész végső, szinte szélsőséges példát hoz arra, hogy fizikai lehetetlenség Istennél nincs. Fizikai lehetetlenség nincs. Mi nyugodtan kérhetünk, és a mi kéréseink teljesülnek. Csak lelki lehetetlenségek vannak, ha a mi szabad akaratunk ellenáll. Lelki lehetetlenségek vannak, hogy ha mi nem vagyunk hajlandóak igazán átadni magunkat Istennek. És ezért nem tud az Isten hatalma a mi javunkra megnyilatkozni. Az Úr Jézus Krisztus úgy mutatta be Dániel könyve 10. fejezete, mint a mi fejedelmünket. És ez a fejezet különleges bepillantást engedett abba is, hogy az Isten hatalmas angyalai milyen segítséget nyújthatnak nekünk. A zsidókhoz írt levél első fejezetének a 14. verse mondja, hogy az angyalok szolgáló lelkek elküldve a szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Mennyivel több áldásban és kegyelemben részesülhetnénk, mennyei angyalok láthatatlan segítsége kísérhetne bennünket, ha mi igazán élnénk ezzel a kegyelemmel és ezekkel a lehetőségekkel. Ugye ezt a régiekről olvassuk, hogy ilyeneket mondtak róluk, ugye például egy Dánielről is azt mondta a környezet, hogy rendkívüli lélek van benne. Azt mondták, a Szent Istenek lelke van benned. Ugye előzőleg még az ősatyák korában is ilyet olvastunk, hogy a környezetük észrevette, és azt mondták, hogy szerencsés a keze, amire ráteszi. Valami természet feletti hatalom kíséri. De Ábrahámról azt mondta a környezete, Istentől való fejedelem vagy te ki mi közöttünk. Szóval ellenállhatatlan, hogy érezték a lelki nagyságát, és azt, hogy a dolgaiban, a munkáiban is valami természet feletti égi hatalom működik vele együtt. És szerencsés és sikeres az élete, nem úgy, hogy árnyék nem éri meg, gondok és küzdelmek nem, hanem azt, hogy az élete munkája előre halad és célba jut, és annak haszna és gyümölcse és értelme van. Tehát gondoljuk csak meg azt, hogy mi is élhetnénk úgy a Földön, hogy érezhető, hogy természet feletti égi segítség kísér. Hogy a szolgáló lelkek elküldetnek érettünk, hogy örököljük az üdvösséget, és láthatatlan mennyei jelenlét segít és támogat életünk minden dolgában. És ez mind csak azon múlik, hogy tanuljunk meg kérni hittel, semmit sem kételkedve, valóban komoly kérésekkel járulni az Isten elé. Az Úr Jézus Krisztusról szóló első híradás a Szentírásban, az a bizonyos ős evangélium, ugye úgy szól, Isten azt mondja, ellenségeskedést szerzek, mondta a kígyónak, az a sátánnak közötted és az ember között. Isten azt mondja, hogy ezt a nagy küzdelmet ő indította el. De ő nem olyan küzdelmet indított el, aminek a kimenetele kétséges, vagy amiben nem lehet a győzelmet elérni. ő kész hatalmat adni, ő kész isteni szövetséget adni, hogy ebben a küzdelemben győzzünk. Azért az ellenségeskedésért, azért a nagy küzdelemért, amit ő indított el, ezért a pozitív ellenségeskedésért, hogy a bűnnel szembeállít bennünket, és a bűnnel szemben és a gonosszal szemben győzelemre akar segíteni. Ebben a harcban ő vállalja a felelősséget, és ő vi a hatalom. És készséges ezt adni, mi csak azzal az eszközzel nem tudunk élni, hogy de kérje hittel, semmit sem kételkedve. És bizonyos, hogy itt az ideje, hogy megtanuljunk ilyen módon imádkozni. Emlékezzünk arra, közelmúltban beszéltünk egyszer a hamis bíró és az özvegyasszony példázatáról. És az Úr Jézus Krisztus ennek a példázatnak a végén, amit azzal kapcsolatban mondott el, hogy mindig imádkozni kell és meg nem restülni. A végén feltette ezt a fájdalmas kérdést. Az emberfia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a földön? Vagyis talál-e olyanokat, akik imádkoznak hittel, semmit sem kételkedve, és akik meg nem restülnek az imádságban? Akik élnek az isteni hatalom elnyerésének ezzel a csodálatos eszközével? És nagyon jól tudjuk, hogy a végső idő küzdelmeiről és harcairól a Szentírás azt mondja, hogy meg kell tanulnunk Dánieltől úgy együtt küzdeni az Isten művével. Meg kell tanulnunk úgy imádkozni, úgy részt venni a lelki küzdelmekben, mint ahogyan ő tette. És bárcsak a Jóisten nevelne és segítene bennünket, hogy ezeket megértsük és gyakorolni is tudjuk. És azt az ígét őrizzük meg emlékezetünkben, hogy nem lehetetlen kívánalom ez, hogy kérje hittel, semmit sem kételkedve. Ne felejtsük el ezeket, hogy mielőtt imádkoznánk, fontoljuk meg azt a kérést. Tiszteletlen és komolytalan dolog megfontolatlan kéréseket terjeszteni az Isten elé, amelyekről nem tudjuk biztosan, hogy jók-e és akaratával megegyezünk-e. És legyen gondunk a megigazulásra, mert Jézus hozzátette itt is, hogy ha az Isten megbocsátása nem nyerjük el, akkor nem hallgathatja meg az imádságainkat. És ne felejtsük el, hogy ezt mindig elnyerhetjük, hogyha az igei úton tesszük ezt. Az Istennél pedig nincs változás, és nincs változásnak árnyéka. Tehát semmi okunk kételkedni abban, hogy ő nem hallgat meg. Sőt, erősítsük meg magunkat. Ha komolyan imádkozunk, komoly kéréseket terjesztünk az Isten elé, tudatosan erősítsük meg magunkat abban a bizalomban. Igen, ő meghallgatott, és feltétlenül tapasztalni fogjuk az ő válaszát, és ebben hiszünk, és várakozunk rá, és kitartóan is tovább imádkozunk, míg a kézzelfogható eredményt tapasztaljuk. A Jóisten segítsen meg bennünket, hogy mi olyan imádkozók legyünk, mint Dániel, és olyan eredményeket és győzelmeket is tapasztaljunk, mint ő.